Sziasztok! A kettes számrendszert halljátok a Rádió Café 98-on Veres Dórival,
Behumi Dórival,
és vendégünkkel Dés Lászlóval, Kossuth Díjas zeneművésszel. Szia, Laci!
Szia!
Sziasztok! Mindenkit szeretettel üdvözlök!
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Nagyon szívesen, örömmel.
Szeretsz interjút adni?
Attól függ. Ha jók a kérdések, meg jól érezzük magunkat, akkor persze.
De mondjuk, hogyha felhívnak rádió vagy tévé, tehát van egy ilyen prekoncepciót, hogy na, ahhoz az emberhez nem megyek, vagy nem szeretem a kérdéseit,
hát
vagy
kell,
állsz elébe.
Nem kell, hogy legyen, mert sok helyről nem hívnak. Másrészt pedig vannak ezek a nem is igazán interjúk, hanem ilyen snell beszélgetések, reggeli műsorokban. Megkérdezem, hogy mennyi időm van, és akkor azt mondja, hogy 6 perc, és kiderül, hogy az már egész soknak számít a műsorban. Szóval az nem igazán rász fel, mert nyilvánvalóan ott az ember elmond bizonyos információkat, nagyon gyorsan összefogottan, hogy legyen rá idő, hogy mindent el tudjon mondani. De hát, szóval az ilyesmit jobban szeretem, ahol ráérünk, lehet sztorizni, vagy szóval nem, az idő nem akadály, és nem korlátoz, és bele tudunk menni dolgokba.
És van neked egy határ? A magánélet határa, vagy a bulvár
abszolút,
határa?
Abszolút. És hát én nem, is meg? Nem szerepelek a bulvárban, nagyon
úgy
ritkán.
Úgy értem, hogy nem beszélsz mondjuk, nem tudom én, a magánéletedről, a gyerekeidről néha szoktál.
Nem beszélek, hát most például, amikor tavaly újra nősültem, akkor azt abszolút titokba tartottuk, de természetesen ki tudja honnan kiszivárgott, vagy attól a hivataltól, ahol bejelentettük, vagy nem tudom miért, mindig vannak ilyen beépített emberek. Úgyhogy akkor tele volt minden azzal, hogy hát én most újra nősültem, ki ez a nő, és nem tudom micsoda. De hamar lecsengett, mert amikor hívtak és akartak velem mindenféle bulvár lapok és portálok interjút csinálni, akkor azt elhárítottam, mert azt gondolom, hogy nem ez az érdekes bennem, és nem ez az, amit a közönségre tartozik, hanem az, amit csinálok, esetleg amit gondolok a világról. Tehát így vagyok én ezzel, és ezt eddig sikeresen el is kerültem.
Meg hát ez mindig nehéz, hogyha az ember párja nem közszereplő, vagy nem olyan művész, aki egyébként mindig előtérben van, vagy ismert a művei kapcsán, akkor ő neki miért kellene felvállalnia azt, hogy
igen, bármilyen... és ő nem is akarja ezt a szerepet játszani. Mm-hmm. És ez így rendben van, én ezt el lehet kerülni azért. Általában, aki bocsánat, benne vannak a bulvárban, azok vagy kiprovokálják, tehát amikor rendszeresen. Van, aki ezt nagyon szeret, és van, aki úgy érzi, ez egy érdekes dolog, tőlem teljesen idegen, hogyha nincs
róla
egy
szó.
Héten legalább egyszer róla szó, és nincs benne a lapokban, vagy nem szerepel a téma, akkor ő nincs. Holott nem ettől vagyunk, vagy nem vagyunk, hanem egészen mástól. De hát ez...
Én olyat is hallottam, aki azt mondta, hogy azért nyilatkozik időről időre, nem túl szívesen, de valamilyen információt csöpögtet, hogy ne az legyen, hogy kitalálnak róla dolgokat, mert hogy az is megtörténik. Nem tudom, biztos mind a kettőtöknek volt ilyen az életében.
Volt.
Hogy aztán utána majd akkor ezt tagadni kell, vagy helyreigazítást kérni, vagy egyebek, szóval azzal sokkal több a macera.
Nem tudom, én annyira ilyen nyers és elutasító voltam minden egyes alkalommal, hogy szerintem így tudták, hogy nem. Tehát, hogy akkor, amikor én érdekes voltam, mondjuk így a bulvár szempontjából 20 évvel ezelőtt, akkor még nem volt ennyire elfajzott Magyarországon a bulvár. Tudod, a jazz meg az alatt még nem volt ennyire kifordulva önmagából, meg akkor még nem voltak online felületek.
Viszont... Jézusom, ezt nem mond egy, mond ilyen régen volt.
Hát édesem, ez 22 éve volt most.
Igen, hát 2000-ben fejeztük, 2000 nyarán volt a búcsúkoncert.
22 éve, tehát akkor még voltak éppen, hogy kereskedelmi rádiók, akkor kezdték másolni a CD-ken, szóval minden most akkor kezdett el így elbúrjánzani azt, hogy ez
egy ilyen... Dória, fertő.
Igen, de emlékszem, amikor hozták a másolt CD-ket dedikálásra? Ez megvan neked? Arra emlékszel?
Az kínos, igen.
De nem emlékszem, mert az annyira nem volt a köztudatban, hogy ez rossz.
És ilyenkor szóvá tettétek?
Igen, azt hiszem, szerintem a Péter valamit kedvesen mondott.
De a hallgatók számára nem mondjuk el, az mert nem mindenkinek evidens, hogy miről beszélünk, hogy jazz meg az, és miért beszélünk arról.
De szerintem tudják.
Ha már felhoztad, mert nektek van közös múltatok a jazz meg az kapcsán, hogy mind a kettőtök a produkció része volt. És én egyébként is fel akartam hozni mind a kettőtök felé szegezve a kérdést, hogy ez miért csak 2 évig tartott ez a sztori.
Hát szerintem abszolút aktuálisan a szerzőt kell megkérdezni.
A szerzőhöz fordulnék, mert hogy valahogy ez egy olyan típusú zene volt, én azt gondolom, amit sokféle réteg egyszerre szeretett, tehát hogy nem, tehát akik színházi zenés vonaladat szerették, azok is bele tudtak bonyolódni a szeretetébe, meg azok is, akik mondjuk a pop felől jönnek.
Hát, hogy akik a Pétert szerették, az ő világát.
Szép dekoratív csajokat akartak csak látni. Szóval
ez volt a mi funkciónk, tudod.
Nem igaz.
Jó, most érted, jó, te dobtad fel a magaslabdát. De hogy valahogy van egy ilyen hiányérzet az emberben a közönség részéről, vagy akkor én most hadd személyisítsem meg a közönséget, hogy elkezdődött aztán búcsú koncert.
Hát nem, hát azért ez 3 év volt ez a jó, két igen. Év egyrészt, hát 98-99-2000, és 2 lemez és 1 film. Hát szóval valamit lepakoltunk az asztalra, és elég sok sláger született. Nézd, én ebben nagyon sok energiát fektettem, mert ugye a Péter iszonyatosan népszerű volt a repülők okán, amit szintén befejeztek egy pár év után, és olyannyira népszerű volt, és olyannyira őt így könyvelték el, hogy az a kis rövidgatyás, ugribugri, trikós, nem
Dumagép.
Tudom, ilyen satyekos srác, aki nyomja a szöveget, jól nyomta egyébként, és tényleg hát méltán voltak nagyon népszerűek, hogy nekem ki kellett találnom, mint zeneszerzőnek, hogy fogok valami olyan másfajta zenei világot fölrakni, amiben Péter tud maradni, tehát ő maga önazonos tud lenni, de mégis erősen különbözik attól a dologtól, amit a repülők volt. Uh-huh. És akkor éppen ezért találtuk ki például azt is, hogy amikor a csajok úgymond felvételiztek, és jöttek sorra, és volt egy csomó... Volt nagyon sok tehetséges lány, és akkor egymásra néztünk, és akkor én azt gondoltam, mert először az volt a koncepció, hogy legyen a Péter meg egy lány, mert akkor az már különbözik. Hát persze a zenekari felállás is teljesen különbözött, nálunk voltak fúvósok, 4 fúvós, egy nagyon komoly megszólalást lehetett vele elérni, és akkor azt gondoltuk, hogy de mennyivel jobb, hogyha 3 lány van. Valahogy. 3.
Én azt hittem, hogy ez úgy volt, hogy nem tudtatok köztünk választani.
Így is van, hogy egyik jobb volt, mint a másik, különösen akik bekerültek, a Dorka, a Eszter és az Orsi, és mindegyik más karakter volt, alkatilag is, hangilag is, szóval ez így nagyon jó.
Azért de, azt mondjuk el, bocsássuk, hogy szabadba vágok, hogy ezt nem úgy képzelje el a tisztelt hallgató, közönség. Hogy a tisztelt hallgató, nem úgy képzelje el, hogy mint most egy X-faktort,
ne.
Tehát hogy boldog-boldogtalan adatével, hanem ez egy szakmai casting volt, meghívásos
természetesen, alapon. Egy stúdióba zajlott.
Tehát, hogy előre, csak a szakmából hívtak,
csak a hívtatok
énekes.
És előre ki volt küldve 2 különböző karakterű dal, és azt a 2 dalt kellett hozni, megtanulni és elénekelni. Ami már a Jazz Magazine-nak írtam, és írtunk a Péterre, és azokat hozták, és szóval egy komoly, izgalmas megmérettetés volt.
De én úgy tudom, intelligencia teszt is volt.
Nem, az csak az, mert meséltem neki a reggeli e-mailezést, hogy a 5:30 meg a 6, és akkor...
Az más.
De az volt, hogy az egyik szám, amit említesz a 2 közül, az a lusta szerető volt. És ugye annak az a refrénje, hogyha mutat is 17:30, ketyeg azért a Biovekker, és én emlékszem, hogy elénekeltem a dalt, és ott igazából az volt a döntő, vagy nem tudom, vagy nem, de tehát még egy ilyen plusz adalék, hogy megkérdezte a Péter, hogy tudom-e, hogy mit jelent az, hogy 17:30. És hát ott álltam, tudod, így épp, hogy frissen végzett fuvol a művész, tudod, érted?
És tudtad.
A kis klasszikus diplomámmal a kezemben, hogy hát, és tudtam, igen, és igen. Akkor hát nyilván ez.
Jó, de...
Sokat nyomott alatt.
De nem, mi volt a válaszod?
Hát, hogy nem, dél.
Na mindegy, szóval 3 csaj.
Igen, és hát nem a Dóra például annyira eredeti volt akkor is, és olyan nagy szájú, és én tudom, hogy izgult meg minden, de mégis hozta a formáját, azt a személyiségét, amit úgy imádni lehet, és olyan vagány, és nem tudom mi, és szellemes, és nagy szájú, és nem tudom, és ez nagyon ütött, most túl azon, ahogy énekelt, tehát természetesen. De ez is számított, szóval az alkat is mondom, mert ha 3 lány van, akkor az már olyan legyen érdekes. Mm-hmm. Hogy... Na mindegy, tehát akkor így viszont még megnehezítette a feladatomat ez a dolog, mert az nem lehet, hogy valóban biodíszletként ott van a három csaj, és nagyon helyesek, és szépek, és mutatósak. Nem, hát akkor nem feladatot kell adni. Uh-huh. És akkor így lett az, hogy mindenkinek volt azért szólószáma, a Lusta szerető az Orsié volt, a Béka többek között, főleg a Tied, meg a Tíz kicsi bűjjel, meg nem tudom még mi, Leszteré, a Cseppater, szóval mindenkinek volt, így, meg együtt is azért nagyon jó kis vokálok voltak, és nem háttérvokál, szóval nagyon variábilis dolog született, amiben mondom, a Péterinek is ott volt, megtalálta a helyét, mert arra ügyeltem, de ugyanakkor a lányoknak is folyamatosan funkciójuk volt, és komoly feladatuk, de ezt azért így Gógyiba ki kellett nekem találni, tudod, hogy ez mindig működjön, hogy a fúvósoknak is meglegyen a jó kis hatásos szerepük. Ez egy nagy meló volt éppen ezért. Tudod, hogy nem lehetett csak, hogy írok egy dalt, aztán majd lesz valahogy. Ezek nagyon tudatosan átgondolt izék voltak, feladatok, de nem ez, természetesen nem ez volt az oka annak, hogy én aztán azt mondtam, hogy kiszállnék, mert hát én kezdtem el ezt a folyamatot, hanem ennek két oka volt. Az egyik, hogy a lányok még nagyon fiatalok voltak, és nem nőttetek fel ahhoz a feladathoz, hogy egy ilyen közös zenei és zenekari gondolkodás legyen. Mert ők, nekik annyira a fenekükbe volt készítve minden, és nem szoktak hozzá még, vagy nem tudom mi, hogy hát ti ugyanolyan oszlopos tagjai vagytok a zenekarnak, mint mi. Mint én, vagy a Péter. És nem tudom, hogy emlékszel, egyszer tettem egy kísérletet a második lemez előtt, hogy mondjuk rosszul csináltam, mert azt kellett volna, hogy a lakásunkon csinálni egy bulit, és ott beszélgetni, hanem így jöttetek sorba, és mindenkit kérdezgettem, hogy mit szerettek hallgatni, aha, milyen zenét, nem tudom. Tehát bele akartam őket vonni a közös munkana. Közös munka, hogy egy zenekarban ez szokott lenni. És valahogy ez nem állat érdekes, hogy mindjárt elmondták később, pár évvel később, hogy te azt se tudtuk, hogy mi van, mi beveszünk részt. Tehát azt érzékelték,
hát engem pontosan,
szinte. Nem?
Nem, hát nem. Nekem pontosan az volt a, hogy én pontosan tudtam. Uh-huh. Tehát engem az görcsölteted be, hogyha, mert érted, ahhoz, hogy te most azt képzeld el azt a szituációt, hogy jön a 20 éves lány, igen, szóval azt képzeld el, hogy oda megyek 20 évesen, vagy 21 évesen, bemegyek az ajtón, ott állsz. Tehát, hogy igen, nekem ez egy olyan fajta folyamatos respekt volt, még amellett is, hogy együtt álltunk a színpadon, tehát, hogy ez egy valóság volt.
Persze.
De az engem úgy éreztem, hogy nem jogosít fel arra, hogy hátba vágjalak, és azt mondjuk, hogy te Laci, figyelj, ma legközelebb a C-durba írjál már nekem valamit, vagy álmolva, mert nekem az áll jól, érted?
De még ezt is mondhattad volna, meg
tudom,
azt is.
Tudom, hát erről beszélsz, hogy mondhattam volna.
Két dalt, hogy ezt a világot én nagyon szeretem. És akkor elkezdem törni a fejem.
Nekem eszembe sem.
Na de jó, hát na ez
az. Képzeld el, hogy a Péternek... Egy ilyen kommunikációs zavar.
Igen, képzeld el, hogy a Péternek feltettük ezt a kérdést, ezelőtt egy fél évvel, ugyanezen a széken ült, hogy mi történt, vagy szóba került. Hmm. És ő azt mondta, és nagyjából ugyanezt mondta, mint te, csak ő nem maga az alkotás szempontjában mondta ezt, hanem energia szempontjából, igen, azt mondta, hogy generációs gépek voltak, amit nem lehetett, akkor ő nem tudott áthidalni, vagy ti nem tudtátok, vagy mi nem tudtuk ezt áthidalni,
igen,
és azt mondja, hogy szerintem most már meg tudná oldani.
Abszolút. Hát ez most már...
Csak annyira nem volt, de hát nem azért, mert nagyok vagyunk, vagy felnőttek.
Nem, érettek vagytok, érett művészek.
Igen, de hogy ő akkor azt mondja, hogy nem volt a levegőbe se az, hogy egy ilyen helyzetet hogy lehet kezelni, érted? Tehát, hogy volt ez a leosztás, hogy vannak van a szerző, aztán van a Peti, aki még a kettő között, tudod, így még
gyerek is megfelelődött. Nem emlékszek arra, hogy én hányszor elmondtam, de lehet, hogy egyre sem emlékeztek, hogy mikor valami sérelemért benneteket, valami hátrányos, vagy nem tudom, valamivel, hogy mindenkinek megmondtam az egész stábnak, mert ugye egy elég nagy stáb volt, műszaki, mindenféle ember körülöttük, hogy királynőként kell őket kezelni. Mert azt nem lehet elvárni, hogy királynőként menjenek a színpadra olyan művészek, akiket egyébként a színfalak mögött nem úgy kezelnek. Uh-huh. Ez nagyon fontos, ez mindenre van, hogy egy forgatáson egy színészre, vagy nem tudom, hogyha nem úgy kezelik, és...
Ennek ellenére nem így kezeltek minket. És nem azért, tehát ez most nem panasz, nem azért nem kezeltek minket királynőként, mert nem kaptunk meg mindent, ami szemszájnak ingere, mert megkaptunk, hanem az volt, hogy a kislányok ide mentek, akkor ezt veszed fel, ez lesz a izé, és amikor bekerültünk egy ilyen gépezetbe, akkor fel sem merült az, hogy ehhez hozzájöhet egy olyan egy Dés Lászlóval, meg egy Geszti Péter kapcsolatban, hogy nekem ezek mellett, hogy például nincs abba szavam, hogy fél órával később induljon a busz, mert mondjuk nem érek oda, és vagy vigyenek haza, hogy bármi, hogy abba pláne, hogy lehet beleszólásom, hogy én szeretnék egy lírai dalt elénekelni.
Jó, én is hibás vagyok akkor ebben, mert nekem
de ez
is...
nem szemrehányás, de nehogy azt ére. Nem,
magamnak nem... mondom most, ahogy így
én is próbálom visszagöngyölni ezt a szituációt.
Túl azon, hogy mondjam, tehát nekem fel kellett volna fogni, hogy valahogy máshogy kellett volna titeket magamhoz édesgetni, vagy hogy mondjam...
De figyelj, de ennek arra ki volt a vezetője?
Tessék?
Ki volt a vezetője?
Hát te voltál a zenekarnak.
Én meg a Péter.
Tehát ketten voltatok.
Hát igen, a Péter volt a dalszövegíró, én voltam a zeneszerző, én határoztam meg, én abban nem engedtem beleszólni, hogy milyen zene legyen.
Na jó, de hogy nem a menedzser dolga szokott az lenni, hogy ezeket a művészeket ő
nem volt menedzser.
Úgy hozza össze, hogy ezek a problémák ne legyenek, mert hogy ez lehet, hogy nem a te dolgod.
De az én dolgom.
Tudod, mi jut eszembe, mint egy rendezőnek a színházi színpadon, ahol az idős 30 éve játszó színész, most, és a fiatal főiskoláról bekerült színész, neki a dolga olyan harmonikus viszonyba hozni, hogy abból
egy... volt ilyen figura
abból
ebbe,
egy prosperáló munka szülessen.
És tudod, mi volt?
Érted?
Mertem,
mert ti benne mondasz, vagytok, ti ott vagytok a színpadon, ja, az
de nem,
más.
De nem csak a színpadon vagyunk, vannak próbák, én otthon ülök, és azon gondolkodom, hogy mit írjak, és kinek mit írjak, és hogyan írjam a következő dalt, és így tovább. Tehát nem, ezt, hogy mondjam, én és a Péter is vagyunk olyan érett emberek és művészek, és voltunk akkor is, hogy ezt jobban át kellett volna gondolni, hogy a lányokkal egyszerűen nem tudom elmenni közös kirándulásra, hogy most hülyéskedek, de nem, de hát, hogy egy valamiféle olyan folyamatot elindítani, amiben egyszerűen ez megszűnik, ez a úgynevezett generációs szakadék, meg ez,
igen,
a,
Laci,
meg ez a felállás,
baj.
Hogy ott vannak ezek a nagy fiúk, és akkor a nagy szerzők, magulok, és igen, és akkor mi nekünk ebben nem is lehet beleszólni. Szóval ez egy ilyen, ebben foglalkozni kellett.
Jó, volna. Még mielőtt elmegyünk zenélni, még azért egy mondatot muszáj mondjak a te felmentésedre,
igen.
Hogy azért ez önmagát túlnőtte pillanatok alatt a produkció. Igen. Nem úgy értve, hogy nem az érvényességét lépte túl, vagy az értékét, hanem azt a fajta műhelymunkát, tehát az, hogy ez egy hatalmas csinadrat távol, folyamatosan ébren tartott, és sajtó visszhang, és sajtó érdeklődéssel ébren tartott, és marketinggel ébren tartott produkció, valahogy kizárta ezt a garázsbend lehetőséget, vagy hangulatot.
Engem még csak az érdekel, hogy bennetek van még tüske ezzel kapcsolatban?
Nem, egyáltalán nincsen tüske.
Hát akkor mondjuk ez jó, hogy így
nem, ez persze, nem egyáltalán nincsen tüske, mert én tökre megértem az akkori motivációkat, vagy nem motivációkat, igen. is.
Akkor most tüskementesen megyünk tüske rövid szünetre, és utána jövünk vissza Dés Lászlóval.